Kedves hallgatóink, az Ígéret Földje című műsorban ismét nagy szeretettel köszöntöm dr. Róna Tamás főrabbi urat, az Országos Rabbi Testület elnökét.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A mai alkalommal a Hanuka a téma. Egy évvel ezelőtt is beszélgettünk róla, nyilván egy év nagy idő, biztos nem emlékszünk pontosan minden részletére annak a beszélgetésnek, de különösebb készület nélkül azért fel tudom idézni a gyertyatartót, ugye, ami hozzá kapcsolódik ehhez, azt, hogy fénnyel teli ünnepet kívántok egymásnak, vagy ezt kívántunk ez alkalomból, aztán azt, hogy 8 napig tart az ünnep, a gyerekek minden nap ajándékot kapnak, és hogy valamiképpen természetesen a szentélyhez kötődik a fény, a növekvő fény, hogy minden nap talán egyel több gyertyát kell meggyújtani. Hát kicsit felületesen ennyire emlékszem, ismétlés a tudás anyja, részben a fő tudnivalók ismétlésére, de hát biztos, hogy nem lehet kétszer ugyanazt sem elmondani, biztos, hogy újabb és újabb szempontok azért majd hozzá adódnak.
Mindenek előtt hadd ragadjam meg az alkalmat, mert hogy advent idejében vagyunk már, a keresztény testvéreknek hadd kívánjak áldott várakozási időszakot, ünnepet, amely legyen méltó lélekben és szellemben egyaránt, és teljesedjen ki a fény körülöttünk. Talán a Memoch Buch történetét szeretném indításnak elmesélni, amely egy középkori történet, az egykori németföldi birodalomban játszódik, valós történet, ami arról szól, hogy közeledik Hanuka fényünnepe, és a város urai betiltják a zsidóság számára a fénygyújtását. És a közösség össze van törve, hogy ez a valamikor az időszámítás előtti második évszázad közepén zajlott eseményre emlékező ünnep, ezzel most mi lesz? Mert hogy ez a szabadság ünnepe, a hit szabadságának az ünnepe, a vallási megújulás, felfrissülés, megtisztulás ünnepe. Mi lesz most? És minden közösség akkor erős, ha együtt van. És sajnos így a pandémia napjaiban csak a digitális térben tudunk együtt imádkozni és tanulni. És hát innen is a hanukai csodában bízva teljesíte reméljük, hogy ez a mostani járványidőszak mi hamarabb mögöttünk lesz már. És mindenki, aki hallja, az maradjon egészséges. Ezt kívánom, és természetesen ezért imádkozom is. Szóval a történet oda vezet bennünket, hogy a zsidó közösség összegyűlik a templomában, a zsinagógában, de nem lehet, nemhogy a hanukiát, semmilyen fény nem lehet gyújtani. Csak a csillagfény van. És a csillagfényt felhasználva végignézik egymást a közösség tagjai ebbe a félhomályba, és hát mindenki nagyon szomorú. Nagyon szomorú, le van sújtva, fáj, hogy nem tudják megtartani az ünnepet, de együtt vannak. És a rabbi úgy dönt, hogy maga köré gyűjti a gyerekeket, leül, odaülnek köré a gyerekek, mögéjük a felnőttek, és a rabbi elkezdi mesélni a Hanuka történetét. Elmeséli azt, hogy volt egy uralkodó, egy szír görög király, harmadik Antiópusz, aki nehéz döntésekkel egyre inkább korlátozta a zsidó vallásgyakorlást, majd egy pár évvel rá jön a fia, a negyedik Antiópusz Epifánész, aki teljes mértékig megtiltja a tóraolvasást, a kóser fogyasztást, a kóser termékek fogyasztását, azaz itt elsőbb a meccésről, a vágásról beszélünk, a brit milát, a körülmetélést, vagy a zsidó esküvőnek a megtartását. És ezt követően, ha ez nem lett volna elég, akkor a szentélyben pedig a görög istenek szobrait állítja föl, Zeus szobrot állít, és disznót áldoznak az oltáron. És ez az a pont, meséli a rabbi, amikor Modin városában a Makkabeusz szabadságharc elindul, a főpapi család, Matityahu, az apa és az ő öt fia, Júda Makkabi vezetésével visszafoglalják a szentélyt, ott azt megtisztítják, és miután megtisztították, újra akarják gyújtani a menórát, ami nem a hanukia, tehát ezt ne keverjük össze, hogy a menóra a hétágú gyertyatartó, a hanukia pedig a kilencágú. A menórát használták a szentélyben. A menórának a pontos formáját mutatja meg Mózesnek a Szináj hegyén az örökkévaló tűzben. Míg a hanuka ünnepéhez tartozik a hanukia, hogy ugye 8 napon át tudjuk majd gyújtani a gyertyákat, a 9. gyertyával, a Sanez gyertyával, aminek az a feladata, az ugye a profállánk, hogyha leejtünk egy kulcsot, és meg akarjuk keresni, akkor ne a szent lángoknak a fényénél tegyük ezt, hanem legyen egy profán, amivel megkönnyítjük ezt a folyamatot, mert hogy ugye még az újkorban is 100-150 évvel ezelőtt sem volt minden lakásban elektromos világítás, sőt. Szóval a Memobook könyv történetében olvassuk, hogy a rabbi elmeséli ezt a történetet, és azt, hogy csoda történik, mert hogy az egy napi olaj az 7 napon keresztül ég. És ott a zsinagógában sok száz évvel ezelőtt is csoda történik, mert hogy elkezdenek fények gyúlni. Nem akármilyen fények, a gyerekek szemei kezdenek el csillogni. És azt mondja ez a történet, amit a könyv örökít meg, hogy a gyerek szemeinek a csillogására mondja el a rabbi és a közösség a gyertyagyújtás áldásait. Mégis meg lesz a hanuka, igaz, egészen másképpen, de a lényegét tekintve ugyanúgy. Tudni kell azt is, hogy időszámítás előtt 165-ben Ante, ugye a IV. Antiochus Epifánészszal való háború, illetve a bálványállítás, a Zeus szobor, az pont az őszi nagyünnepek magasságába történt. Ugye ősszel van Rosh Hashanah, a zsidó új év, ezt követően van Yom HaKippurim, az engesztelés napja, még ezedül pedig Szukott, a sátoros ünnep. És a bálványimádás, a bálvány felállítása az Yom Kippur után történt, tehát a Szukotot már nem tudták megtartani a szentélyben, és azt külön-külön megtartották. És az első alkalom, ahogy ezt tudták pótolni, mondja az egyik rabbinikus álláspont, az akkor történhetett meg, miután visszafoglalták. És ugye úgy nézett ki, hogy Yom Kippur és Szukott között 5 nap telik el. Ellenben egy évvel később tudták megtartani. 164-ben történt meg a felszabadítása a szentélynek, és akkor van egy olyan állásfoglalás, hogy Hanukának a 8 napja, ez a bizonyos első 8 nap, az a Szukottnak, a sátoros ünnepnek egyfajta pótlása is volt. Mert hogy a sátoros ünnep is ugye 8 napos. És ezt követően 163-ban, időszámítás előtt, lett már bevezetve, hogy ez innentől kezdve ünnepévé válik a zsidóság. És ezt honnan tudjuk? Ugyebár a Tanakh nem tartalmazza a Makkabeusok első-második könyvét, azt apokrif, illetve pseudokrif iratként ismerjük, de mégis onnan tudjuk ezeket a dátumokat, ezeket a történeteket, illetve a hozzájuk tartozó rabbinikus anyagokból. Még nagyon fontos, hogy ugye az ünnep neve Hanukkah, azaz újjáavatás. Mert hogy az ima szövegekben is azt olvasjuk, hogy Hanukkat hamizbeach, azaz újjáavatták az oltárt, ami tisztátalan lett. Lehetek provokatív? Te hogyan képzeled el, hogy hogyan zajlik egy oltár újjáavatása? Ugye ez az oltár.
Katolikus gyakorlat szerint, hogy a püspök felszentelni az oltárt, megkenni a négy sarkát olajjal, mindenféle imádság, és hát utána azon az oltáron bemutatja a szentmise áldozatot. Bevallom őszintén, hogy valahogy így képzelném el a jeruzsálemi templomi oltárnak is ezt az újra szentelését.
Na de te egy olyan oltárról beszélsz, amit először szentelnek, vagy pedig egy olyan oltárról van szó, amit meggyaláztak és megszentségtelenítettek. Tehát, hogy képzelj el egy ilyen helyzetet, erre a kánonjog mit mond egy ilyen, mondjuk, ahol adott esetben embervérrel lett öntözve, azt újjá lehet szentelni?
Hát biztos, hogy valami megtisztítás, valami fizikai takarítás, és hát valami egyéb kellene. Mondjuk ugye Kárpátalján például, főleg még a rendszerváltozás után, gyakorlatilag a szovjet idők maradványaként láttam ilyen végtelenségig meggyalázott templomokat, tehát ezek tényleg megrendítő látvány nyújtanak, de hát aztán valahogy ugye kitatarozzák őket, meg kitakarítják, meg ilyesmi, és akkor hát van egy, igen, újra kell szentelni, hogyha megszentségtelenítették, tehát ez a katolikus gyakorlat, de hát gondolom, hogy esetleg valami fajta ilyen tisztulás, vagy ilyen mindig kicsit összekötődik a bűnbánat gondolatával is.
Igen, abszolút, de itt ugye nem szabad elfelejteni, hogy itt a szentélyről beszélünk, tehát nem egy templomról, ahol a jó teremtőnek a jelenléte ugyanúgy jelen van, hanem a szentélyről, és ugye azt is tudjuk a Tórából, tehát a Szentírás hozza, hogy csak egész érintetlen kövekből lehetett az oltárt fölépíteni, semmi olyanból, ami vas eszközzel van faragva vagy formálva, egész kövekből. Na most, Hanukka történetében születik meg a zsidó régészettudománynak az egyik alappozíciója. Ez pedig nem más, mint hogy a Makkabeusok könyvében olvassuk, és ezért ez egy ilyen kettős történet, és ezt szerettem volna most megragadni, és ebbe egy kicsit mélységébe belemenni. Lebontották a régi oltárt kőről kőre, és a szentély mögött eltemették a köveket. Tehát, hogy nem használták másra sem, nem is dobták ki, mert hogy a szentség az rajta volt, de nem használták így, mint egy embert, aki eltávozott, vagy mint egy tóra szöveget, vagy mint egy szent szöveget eltemették, bár ez volt az első ilyen, tehát erre épül az úgynevezett Geniza kutatás, a Makkabeusok könyvéből származó oltár kövek eltemetése adta meg és nyitja meg azt a folyosót, azt a teret, hogy vannak olyan tárgyak, amelyeket nem dobhatunk ki azután sem, ha nem tudjuk már megjavítani, hanem őket ugyanúgy el kell temetni, mint a testvéreinket, mint ahogy bennünket. És ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy miért azt a nevet viseli az ünnep, hogy Hanukkah HaMizbeach, az oltár újjáavatása, miközben egy egészen új oltár épül. Mi lehetett ennek az oka? Hogy miért nem az az ünnepnek a neve, hogy új oltár építésének az ünnepe, hanem mintha a régi oltárt avatták volna újjá. És ezt tudjuk, hogy ez nem így volt. Az, hogy a folytonosságot, az érintetlenséget akarták ezzel bizonyítani, az bizonyos. De hogy ezzel a történettel a tudományosságnak nyitottak egy olyan utat, egy olyan irányt, amely által képesek lettünk megőrizni több évezredes szövegeket, például a kumráni tekercsek, hogy mondjuk egyet mondjak, azt ugyanúgy elrejtették. És annak ez a bizonyos Makkabeusok története volt, ami irányt adott, mert előtte nem volt ilyen. És hogyha tovább mondom, ilyen például az Aleppói kódex. Ugye Aleppo Szíria északi részén található, a török határhoz viszonylag közel, az egyik legrégebbi perzsa eredetű város, tehát hogy 2500 éves régészettörténettel bír, sajnos, hogy a háborúk nagyon megtépázták, és rengeteg műkincset, amely az emberiségnek a történelmét őrizték, tehát közös emlékek váltak semmivé. És az aleppói kódex, ugye onnan kapja nevét, hogy Aleppóba találták meg, és ez az egyik legteljesebb szentírási szöveg. Ez több mint 1000 éves.
Tehát akkor a Hanuka témánál igen. tartunk még, hogy igen. akkor igen. ennek az oltárnak az újra szentelése makkabeusi háborúk után, és akkor így a lelkisége tulajdonképpen ma miért még az ünnepnek, vagy hát igen, szóval miért a spiritualitása?
Ugye a közösségnek mindig szüksége van közös élményekre, amelyek újra és újra összeforrasztanak bennünket, újra és újra ráébresztenek bennünket az egység fontosságára, lényegére, szeretetére. Ebben a 8 napban olajban készült ételeket fogyasztunk, és ez is egy közösségi feladat, kicsit játék, kicsit közösségépítő munka, hogy ételeket készítünk. Nagyon sokféle fánk van, van csörögefánktól, palacsintafánkon át, hagyományos tetőre kenhető fánk, vagy bécsi töltött fánk, szóval éppen ki milyen fánkot szeretne fogyasztani, de hogy olajba kell kisütni őket, mert az olaj csodára emlékezünk, és miután meggyújtjuk a gyertyákat imával, áhítattal, akkor utána van egy közös étkezés és tanulás. Mindig tanulunk. Általában úgy szokás, hogy szentírási szöveget veszünk elő, ez esetek túlnyomó részében talmudikus. A Talmudra vonatkozóan pontosan a világosság véget, a Talmud a babiloniai Talmud szombattal foglalkozó traktátusába olvasunk erre vonatkozóan információkat. Itt olvasjuk azt, hogy milyen volt ez a háború, milyen erők vonultak föl, és hogy a makabeusok hogyan tudtak győzedelmeskedni. Olvasunk az ünnepre vonatkozóan törvényeket és szabályokat, hogy hogyan kell meggyújtani, milyen sorrendben, kiknek, hogy hogyan kell az ünnepet várni, hova kell elhelyezni ezeket a lámpásokat. Ugye itt van egy nagyon fontos tanítás, ez úgy hangzik héberül, hogy Pirsumet Hanisa, azaz a csoda hirdetése, ebből kifolyólag az ablakba kell kihelyezni ezeket a lámpásokat, hogy mindenki lássa és tudja, hogy a csodák itt vannak körülöttünk, azért emlékszünk a csodákra, mert hiszünk bennük, és ez emlékeztet arra egyben bennünket, hogy nagyon gyakran van olyan, hogy egy-egy feladat kilátástalannak tűnik, és ami teremtett elménk nem látja, hogy ez miért válhat jóvá. És vannak olyan helyzetek, amikor a hitünk ereje vezet minket tovább, és bízunk abban, hogy a jó teremtő akarata az jó, és hogy a nem olyan jó dolgok is egy kicsit a távolabbi múltban vagy jövőben jóvá fognak válni. A nagyobb egészben. Ezt hivatott hirdetni a láng, a gyertya, és természetesen foglalkozik avval, tehát ilyen nagyon izgalmas, megint egy kortörténeti bepillantást tesz a talmudikus foliánsabb, hogy mi van azokkal a városokkal, ahol szűkek az utcák, és szűkek az ablakok, nem lehet kitenni, akkor az ajtó elé kell tenni, de hogyan kell tenni, mert hogyha karavánok vonulnak át, tevék, akkor nehogy fölüssék ezeket a gyertyákat, és nehogy tüzek kerekedjenek belőle. Tehát, hogy a különböző földrajzi helyszínekre is számos módosítást ad, illetve ugyanúgy, mint a péntekesti gyertyák, úgy a hanukai gyertyák is voltak olyan korok, történelmi időszakok, amiket nem lehetett hirdetni, hanem elrejtették ezeket a gyertyákat, nehogy üldözzék őket. Két típusú közösség jut rögtön az eszembe, az egyik a maránus zsidóság, amely portugál és spanyol zsidókból álltak, olyan zsidók, akik felvették a keresztény hitet, és aztán az asztal alatt gyújtották meg ezeket a gyertyákat, vagy a dünnék, az pedig törökül annyit jelent, hogy rejtőzködő, akik pedig ugyanezt tették, és ők pedig muszlimokká váltak kifelé, de befele megtartották a saját vallásukat. Hát a történelem számos hihetetlen dolgot helyez elénk, a mi feladatunk pedig szerény lehetőségeink szerint tanulni ezekből a történetekből, megőrizni és átadni őket.
Az elhangzottakkal kapcsolatban, de már a Hanukától egy kicsit eltávolodva kérdeznék még. Itten szóba kerültek például az eszénusok, és hát velük kapcsolatban fölvetődik azért az a kérdés, hogy kik is voltak ők, mennyire tekinthető ez egyfajta ilyen ókori és zsidó szerzetességnek, mik voltak ennek a közösségnek a sajátosságai. Ugye a keresztény hagyomány ráadásul valamilyen szinten még Keresztelő Jánost is köti hozzájuk, felfedezni vél hasonlóságokat a felfogásukban, illetve hát természetesen ezek a kumráni tekercsek világítottak rá az ő létükre, amelyek hát nyilván tudományos szempontból, meg szentírás kutatás szempontjából önmagában is hát nagyon becses leletet jelentenek.
Igen. Amikor a második szentély elpusztult, ugye először Vespasianus a nagy zsidó háborúk, majd ezt követően Titus a fiúa, a hadvezér, a későbbi imperátor, időszámítása szerint 70-ben elpusztítja a második szentélyt, akkor ott van egy 60 év, ahol megoldást próbál adni a zsidóság arra a kérdésre, hogy hogyan tovább. Ugye a szakrális központ, amely a jeruzsálemi szentély volt, az eltűnt. És gyakorlatilag ez a fajta fókusz, ez megszűnt, tehát apró töredékek kiesett szét, amiket a különböző tanházak és a különböző zsinagógák próbáltak fölemelni. Johanan ben Zakkai, a második szentély utolsó főpapja, 70-ben miután elpusztult a szentély, a Talmud számos történetének a szereplője, eljut az uralkodóhoz, még akkor a hadvezérhez, és azt kéri, hogy adja neki Javne városát és a bölcseket. Javne városa pedig kortörténeti mérföldkővé válik a vallástudomány szempontjából. Méghozzá azért, mert hogy ebben születik meg a zsidóság válasza, amely a rabbinikus judaizmusnak lesz a születése. Természetesen eközben számos irány jelenik meg, ezek közül az egyik, ez a bizonyos eszénus. Természetesen vannak korábbi formák. Ugye, tehát egy picit vissza kell menni az időben, mert hogy amit én mondtam, ott már valami eldőlni látszik véglegesen. Van egy olyan korszak, amikor jelen vannak a zelóták, jelen vannak a szadukeusok, jelen vannak a farizeusok, és jelen vannak az eszénusok. Itt különböző, mondjuk azt, hogy politikai, mert hogy mindegyik valamilyen szinten egyfajta politikai válasz volt a kor történetére. Ugye Hanukáról beszélünk egy pár perccel még ezelőtt, és ugye tudni kell azt, hogy Rómának a jelenléte és a nyomása az időszámítás előtti 150 körül már azért igen-igen jelen van. Tehát Róma ott van, és a Makkabeus királyságnak a megszületésével, ugye Makkabeus Simon lesz az, aki megalapítja a Makkabeus királyságot, gyakorlatilag 100 biztonságos év következik. És amikor ez véget ér, utána ez a fajta római jelenlét annyira erőssé válik, hogy végig tudjuk követni, és aztán eljutunk Pilátus korszakához, ahol már nagyon dominánsan megjelennek ezek a pártok, ugye az időszámítás szerint 30 magasságába vagyunk. Melyik párt miről szól? Az elóták azt hirdetik, hogy a politikai szabadság az a fizikai szabadság, az a szakrális vallási szabadság, és ahhoz a rómaiakat ki kell űzni. Ezzel szemben jönnek a szadukeusok, akik ugye a papi párt, és azt mondják, hogy hát már pedig itt Róma egy világbirodalom, és milyen jó, hogyha mi is valamilyen szinten a római polgárságnak lehetnénk a tagja, és igenis egyfajta együttműködést kell végezni Rómával. Ők ugye a saját státuszuknak a megóvása miatt politizálnak. Ugye ez már egy picit ugye Heródes korszakában is benne vagyunk, illetve azt követően. Aztán jönnek a farizeusok. A farizeusok azt mondják, hogy a hétköznapi alkotó munkában és az ima és a tanulás keretein belül lehet egyfajta választ adni, hogy ami egyben egy politikai válasz is, hogy azt mondani, hogy akkor mi magunk a saját megváltásunkat ezzel tudjuk elősegíteni. És aztán ott vannak többek között az eszénusok, akik pedig mint egy elvonulásban, mint egy ilyen remetei életben, és egyben ott azért a különböző egyházak, a későbbi egyházak hatásmechanizmusai, teológiája azért az ős kereszténységnek elég erősen megérinti ezt az irányt, ezt a fajta remetei, elvonuló, a világ visszhangjait hallgató és abból megváltást kereső közösséget. De mindezek mellett, ami majd kiemelkedik, ugye az Javne lesz. Tehát, hogy mindezek fölé emelkedik a közösségek fennmaradásában Javne, és ez lesz a sorsfordító pillanat, amikor a rabbinikus judaizmus elindul abba és azon az úton, ahol gyakorlatilag ma is többé-kevésbé halad.
Nagyon szépen köszönöm kedves hallgatóinknak is a figyelmet, és neked, kedves Tamás, meg az egész közösségednek, családodnak a Mári Rádió hallgatói nevében is fénnyel teli ünnepet kívánunk. Köszönöm a beszélgetést. Két hét múlva újra folytatjuk az ígéret földjét.
Áldott karácsonyt, köszönöm szépen!
Az ígéret földje. Beszélgetést hallottak dr. Róna Tamás főrabbival a zsidó-keresztény hagyományokról.